Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége Nádori Lídia, műfordító kollégám és a Magyar Műfordítók Egyesületének az elnöke. Szia Lídia!
Szia Anna!
Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Régóta szerveztük már ezt a találkozót, ami sajnos betegség miatt részemről így nem tudott az eredetileg kitűzött időpontban megvalósulni, ugyanis szeptemberben a könyvfesztiválon debütált a főszerepben a fordító kampányotok, ami a Tipotex kiadóval közös kampány, és nyilván nekem nagyon szimpatikus kampány volt, nagyon örültem neki, és mindenképpen szeretelek volna meghívni. Ole Andrának a rádió műsorban és podcastjában is vendég voltál ősszel, és ott is meséltél egy kicsit erről a kampányról, és nem lehet erről eleget beszélni, ugye nyilván személyes érintettségem is van ebben, de nagyon sok aspektusa van igazából a műfordítói létnek is, a kampánynak is, a műfordítók láthatatlanságának, úgyhogy egy kicsit erről is fogunk majd beszélni ma. Te német nyelvből fordítasz magyarra, már nagyon régóta, több évtizede, hogyha jól számolom.
Hát én is sajnos jól számolom, igen. Ez az első fordításom 2000-ben jelent meg. Az első könyv, úgy értem, tehát korábban is már jelentek meg fordításaim folyóiratokban, tehát hogyha azokat is hozzáveszem, akkor most már így a 30 felé.
Tehát kell, mint a Pék Zoliti körbe kortársai vagytok.
Igen, azt hiszem, hogy milyen, ráadásul egyidősek vagyunk. Uh-huh. Igen.
És te mindig is főállású műfordító voltál, tehát abból a szempontból szintén ugye azoknak a táborát erősíted, akik ezt a, hát nem is tudom, ez egy ilyen extrém sport szerintem, egyébként így Magyarországon egyre inkább. Mm. Ugye erről beszéltünk, hogy nyilván ez egy ilyen adottság is, hogy most, meg hogy ki mennyire tudja megengedni magának azt, hogy műfordítóként éljen, de közben meg azt is hozzá kell tennem, én azért figyelem a külföldi országokban is azért, meg te ugye egyesületi elnökként még inkább rálátsz erre, hogy azért sok esetben külföldön sincs kolbászból a műfordítói kerítés. Tehát én rendszeresen elmondom, hogy ezért nem arról szól, hogy akkor kint viszont multimilliómos műfordítók vannak, és mindenki abból él. Ugye nagyon sok, például angolra fordító, mondjuk koreai, vagy spanyol, vagy akármilyen más nyelvekből angolra fordító is egyébként alapvetően szakfordításból él. Nekem ez egy óriási sok volt, amikor ezt elmesélték, hogy ugye, interjúkban, hogy egyébként ő a banki fordítói munkája mellett néha bevállal egy-egy műfordítást. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes és rögös pálya, de akkor kezdjük szerintem először is a főszerepben a fordító kampánnyal. Honnan jött az ötlet?
Az ötlet Németh Kingától jött, aki a Tipotex kiadónak a vezetője. Szeretett volna egy olyan Európai Unió által támogatott projektet indítani, ahol ő, mint kiadó konzorciumban indul együtt egy pályázaton egy szakmai civil szervezettel. Ezt az EU, hogy is mondjam, motiválja. Tehát a döntésekből, a mindenből arra lehet következtetni, hogy ezt preferálja az EU a támogatási rendszerében. És Kingának valahogy kézenfekvőnek tűnt, hogy a műfordító egyesülettel dolgozzon együtt, mert neki is nagyon fontos az, hogy a műfordítói munka megbecsültsége az nagyobb legyen, magának a műfordítónak a megjelenítése, a kiadói külső és belső kommunikációban. Például a Tipotex az a kiadó, ahol már hosszú évek óta van az év fordítója. Ezt a maga kiadó adja ki ezt a díjat. Minden sok más egyéb díj mellett az év borító tervezője, szintén egy komoly gesztus, hogy a borítótervezőt azt nem csak úgy használjuk, hogy tessék, rajzoljál valamit, aztán az lesz a borító, hanem megbecsült külső munkatárs, a borítótervező is, szerkesztő, stb. Tehát több ilyen év alkotótársa díjuk van. Egyszer ezt én is részesültem szuper ebben a megtiszteltetésben, hogy az év fordítója voltam náluk, nagyon büszke vagyok arra az oklevélre, amit akkor kaptam. Tehát nem véletlen, hogy a Tipotex az a kiadó, akivel együtt csináljuk ezt, és tehát ő keresett meg, és világos volt, hogy ez egy 3 éves projekt, tehát ez egy, ha nem is hosszú távonnak talán nem lehet mondani, de mégis a kulturális szférában, ha tudsz már 3 évre előre tervezni a munkáddal, akkor az már egy óriási dolog. És azt a feladatot kaptam, hogy kitaláljuk ki együtt azt, hogy ennek a 3 éves programnak azon belül, hogy az a célja, hogy a műfordító megbecsültségét, a műfordító láthatóságát növeljük, azon belül ennek milyen tartalmi elemei legyenek, és ezeket hogyan valósítsuk meg. Részben a Műfordító Egyesület már futó projektjei is bekerültek ebbe a 3 éves időtartamba, tehát részben a már futó, évek óta futó projektjeinket.
A beszélgető sorozat.
Így van, két sorozatunk van, amelyek már régebb óta futnak, de most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ebben a 3 évben az EU-s támogatás segítségével tudjuk ezt részfinanszírozni. Az egyik a Fordítsunk című sorozatunk, amit Taksz Ágnes szerkeszt, már egy, nem is tudom, azt hiszem 2017 óta, tehát most már elég régóta futó program. Ez egy, mint ahogy a neve is sugallja, ez egy műhelybeszélgetés inkább, tehát ott számítanak a hallgatóság aktív közreműködésére, és arról is szól, hogy ez kifejezetten a fordítás. A fordításról szóló műhelybeszélgetés, tehát nem annyira az eredeti műről szól, nyilván arról is az expozíciója, tehát hogy melyik a mű, vagy ki az a szerző, akiről beszélgetünk, de a fordító szemszögéből nagyon érdekes, ez egy havi rendszerességű eseményünk, a másik pedig a könyvcsere, egy sima, egy fordított, ami pedig Hetényi Zsuzsa ötlete és szervezése, szerkesztése, ez pedig arról szól, hogy találkozik egymással közönség előtt egy műfordító és egy szerző, és beszélgetnek egymás könyveiről, és hát látványosan kicserélik a példányaikat. Ez a show elem benne, mert ugye az ember feltételező, már előzőleg olvasták a könyveket, de mégis egy nagyon fontos gesztus, ami éppen azt hivatott mutatni, hogy tulajdonképpen két egyenrangú alkotó találkozik, az irodalmi működés szempontjából egyenrangú alkotó találkozik egymással. Na és ezen felül, ugye mi minden évben korábban 2010 óta szerveztünk szakmai hétvégéket. Ez egy, talán legalábbis a műfordítók számára nem annyira a nagy közönségnek szól, hanem inkább a gyakorló fordítóknak a legnépszerűbb eseményünk, mert ott együtt lehet lenni hosszabb ideig. A műfordítás az egy magányos szakma, ez egy közhely. Nyilván nem véletlenül vagyunk fordítók, tehát valószínűleg szívesen vagyunk egyedül, és szívesen nem dolgozunk csapatban, hanem inkább egyedül, de ugyanakkor társas lények vagyunk, tehát valószínűleg a többségünk mégiscsak szívesen veszi ezeket a szimpóziumokat, amikor együtt lehetünk egy napig, két napig, két és fél napig. Ezt sokáig tudtuk csinálni egy reprográfia jogkezelőnek a támogatásával, de miután az NK magához vonta ezt a forrást, és onnantól kezdve az NKA döntött, és onnantól kezdve ez a forrás, ez alapat, mert az NKA szemben ezzel a reprográfiai jogkezelő egyesülettel nem gondolta úgy, hogy ez támogatásra érdemes, úgyhogy mi már egy ideje be is szüntettük az NKA nettó támogatását, tehát nem fizetünk be nevezési díjakat. Szóval egy szó mint száz az NKA nem támogatta, onnantól kezdve egyre nehezebb és nehezebb volt a szakmai hétvégének a finanszírozása. Idén már nem is tudtuk ezt megcsinálni, idén egy napos konferenciát szerveztünk a mesterséges intelligencia szerepéről a műfordításban. Ezt is az EU-s támogatásból tudtuk megvalósítani. Ezt egyébként úgy csak mondom zárójelben, hogy ez nem azt jelenti, ne higgye azt a hallgató, hogy az EU 100%-ában finanszírozza a tevékenységünket, hanem konkrétan 60%-ában finanszírozza.
Igen, de szerintem általános. Tehát, hogy
60-40, tehát nekünk 40%-os önrészt kell ebbe beletenni, amihez pedig azt kell tudni, hogy nekünk nincs irodánk, nekünk nincsenek fizetett alkalmazottaink, teljesen önkéntesen végezzük a munkát, a saját íróasztalunk az irodánk, tehát semmi ilyen költségünk nincsen, a tagdíjakból fedezzük ezt a működést, illetve vannak még nagylelkű adományozóink, magánszemélyek, akik jó szántokból például az SZIA 1%-kal vagy egyéb módon támogatják a munkánkat. No, és akkor ez is bekerült ebbe a már emlegetett EU-s projektbe, aminek egyébként az a neve, most mondjuk ki, hogy Könyvekkel az empatikus Európáért, ezt a címet találta ki a Tipotex kiadó. Könyvekkel az empatikus Európáért, ez egy olyan cél, amiért mi is nagyon szívesen dolgozunk. És akkor a már felsoroltak mellé még egy projektelem az, ami viszont új, tehát ami korábban nem volt, ez pedig egy videókampány, és ez kifejezetten a nagy közönségnek szól. Ugye az előbbiek, amiket említettem, azok részben a szorosan vett szakmai közönségnek, részben a kicsit tágabban vett, de még mindig szakmainak tekinthető, tehát fordítás iránt érdeklődő egyetemistáknak, stb. szóló dolog, viszont a főszerepben a fordító videókampány az kifejezetten az olvasás, az irodalom iránt érdeklődő nagy közönségnek szól, akik nem feltétlenül, és azt nem mondom, hogy nem, hanem nem feltétlenül tudják, vagy nem tudatosul bennük az, hogy egy, ha a fordításban olvasnak egy könyvet, akkor az a szöveg, amit olvasnak, az nem a szerző szövege primer módon, hanem a fordítói. És ezért találtuk ki ezt a címet, hogy főszerepben a fordító, ebben a kampányban a fordító a főszereplő, ezek rövid videós anyagok, animált videók, ahol látjuk a fordító arcát, ez egy nagyon fontos szempont volt, amikor kitaláltuk, hogy hogyan is nézzen ki ez a fordító, az a videó. Mert ugye eddig, ha valaki nagyon odafigyelt, és mondjuk megnézte a könyvnek a kolofon oldalát, akkor a fordító nevét megtalálta rajta. Vagy jó esetben a nem minden könyvterjesztő vállalatnak az online felületén található meg a fordító neve, de azért a legtöbbnél igen.
És ez is amúgy az utóbbi egy-két évnek szerintem a haladása, tehát hogy igen, előtte igen, azért így nagyon kellett keresni és utána járni, hogy megtaláld.
Igen, és az... Igen, és
vagy a Mojon
egyébként. Azt merésze, a Moj ilyen szempontból a legmegbízhatóbb, mert ott biztos, hogy ott van. És azt hiszem, hogy ebben nekünk, amelynek is elég nagy szerepe van, nem állítom, hogy csak mi küzdöttünk ezért, mert nagyon sok olyan kollégám vagy ismerősömnél látom, hogy jelzi, hogy meg kellene nevezni a fordítókat például egy online áruháznak a felületén, akik amúgy nem elkötelezettek a megyben. És ez még jobb, így még jobb. Tehát, hogy ne az legyen, hogy mi vagyunk az örökös akadékoskodók, hanem hogy azt látjuk, hogy mások is dolgoznak ezen. Tehát igen, egyre inkább olvasható a fordító neve különböző promóciós anyagokon, stb. Mi azt szerettük volna, hogy most például találkozzanak az arcával. Mármint annak a fordítónak az arcával, akinek kedve van ebbe a játékba belemenni.
Volt olyan, aki nem akarta?
Nem, ami valószínűleg azért is van, mert eleve próbáltunk olyan fordítókat megkérni, akikről feltételeztük, hogy ebbe bele fognak menni. Bár most, hogy kérdezed, az egyik fordítóról azt mondta Kinga, hogy megpróbálja ugyan, de nagyon visszahúzódó, és ő maga csodálkozna a legjobban, hogyha elvállalna, és elvállalta. Úgyhogy ez egy érdekes, hogy ez a játék nekik is tetszik. Az volt a lényege, hogy írjon egy nem feltétlenül komoly szöveget, lingottan játékos, költői, humoros, akármilyen. Egy nagyon rövid szöveget arról, hogy miért fontos az ő életében a fordítás, illetve, hogy miért fontos a fordító az irodalomban, mi a szerepe. És nagyon szellemes szövegek születtek, ezeket lehet hallani ebben a videóban, és a fordítók arcát lehet látni ebben a videóban, valamint azoknak a könyveknek a borítóját, amelyeket ők fordítottak. Rik Zsófi készítette ezeket a videókat, ő forgatta és utómunkázta animációs technikával. És eléggé megy a közösségi médiában lehet találkozni ezekkel. Fizetett hirdetés formájában, úgyhogy nagyon remélem, hogy egy kicsit jobban eljut az emberekhez. Eddig csak pozitív, és elég sok pozitív visszajelzést kaptunk. Reménykedünk benne, hogy egy picit ezzel is hozzájárulunk a fordítók láthatóságának a növeléséhez.
Ugye eddig úgy nagyjából egy tucat fordítóval készültek ilyen kis mini portré videók. Lesz még folytatás? Tehát terveztek későbbi fordítókat is bemutatni ugyanilyen formában, vagy?
Igen. Igen, ez, ahogyan mondtam, ez egy 3 éves projekt, és ez is 3 évig fog futni. Fél évenként 6-7 fordítóval, tehát fél évenként lesz egy forgatási alkalom, illetve már volt 2 ugye a tavalyi évben, jövő évben is lesz 2 forgatási alkalom, és a rákövetkező évben is, tehát így összesen, hát sose voltam jó matekból, tehát ilyen 36 és 38-40 közötti fordítónak az arcával, nevével, főbb munkáival, gondolataival lehet majd találkozni a közösségi médiában.
Az igazság, hogy én úgy láttam, hogy az első kör azért tényleg az olyan a fordítókat vontátok be a kampányba, akik azért egyébként is szoktak többféle felületen megnyilvánulni, hogy azért az északi irodalomnál Patat Bence egy eléggé fontos fordító, és nyilván ő azért elég sokat is szerepel különböző felületeken. Pék Zoltán, pont a vele készült beszélgetésem volt egyébként 2023-ban a legnépszerűbb, a legtöbbet hallgatott.
Aha.
epizódunk, úgyhogy ott a téma is nyilván, ugye az a kortárs amerikai irodalom, az is azért így egy eléggé vonzó, és nyilván Zoli ebben megkerülhetetlen. Azt hiszem, hogy G. Horváth Lászlóval nem készült még ilyen videó, ugye jól láttam.
Nem.
Mert ő is, aki egyébként szerintem műfordítóként talán a legtöbbet szerepel, ugye nyilván a Tolstoj újrafordításai miatt mostanában különösen sokat. Tehát, hogy vannak... talán túlzás azt mondani, hogy sztár arcai a műfordításnak, de ugye van egy gyakrabban megjelenő fordító. És ami nekem nagyon érdekes volt, hogy például amikor a Pék Zolit szokták kérdezni arról, hogy ő neki fontos lenne, hogy a fordító neve is fel legyen tüntetve a borítón. Ő azt szokta mondani, hogy ő neki teljesen jót belül, és nem, szerintem már így is, az már túl sok lenne, mindig azt mondja, hogy ez túl sok lenne egy borítóra. Túlságosan rontaná így a grafikát is, hogyha még egy plusz név is ott lenne a szerző neve mellett, meg ugye a cím mellett. Én egyébként ezzel nem értek egyet, tehát, és nagyon érdekes volt, amikor elkezdted mondani, hogy a kampány ugye először a fordító megbecsültsége, és javítottad láthatóságára. És azt gondolom, hogy a láthatóság kell ahhoz, hogy a megbecsültség is nőjön, és amíg nincsen eléggé. Ugye ez a Name the Translator kampány az azért külföldön is évek így óta van. Fut, tehát hogy ez egy ahhoz kapcsolódó kezdeményezés. Tehát ugye ez azt is jelzi, hogy ez külföldön is egy probléma, viszont ott azért sokat léptek előre, tehát azért sok országban járva azért azt látom, hogy nem annyira ritka, hogy fel van tüntetve külföldi könyvek esetében a borítón, a fordítónak a neve is. Tehát, hogy ez kell szerintem ahhoz, hogy kicsit másképp kezdjünk el gondolkodni, hogy ki hozza létre azt a szöveget, amit olvasok. És egyébként itt még bejön a képbe amúgy a többi szereplő, aki oké, hogy nem ő fordított, de ugye a szerkesztő, a korrektor, a tördelő, tehát hogy nagyon sok olyan szereplője van még a könyvkiadásnak, meg a könyvkiadói munkának, akiknek még kevesebb az esélyük arra, hogy,
ez így van.
Hogy előtérbe kerüljenek. Tehát azt gondolom, hogy a láthatóság az létfontosságú a megbecsültség növeléséhez.
Igen. Én ebben a Name the Translator, hashtag Name the Translator mozgalom, ami valóban egy nemzetközi mozgalom, ez általánosságban arra fut ki, és ezzel messze menőkig egyetértek, hogy amikor beszélek egy könyvről, amely fordításban jelent meg, akkor nyilván a szerző neve az evidensen elhangzik, a műcíme evidensen elhangzik, néhány szavas vagy mondatos, attól függően, hogy milyen felületről van szó, és a felület mit enged meg. Néhány, tehát valamilyen, hogy mondjam, van egy olyan szövegelem, ami arról beszél, hogy tulajdonképpen mi ez a mű, miért érdemes elolvasni, stb. És azt mondja a hashtag Name the Translator kampány, hogy ugyanilyen fontos adat, ha úgy tetszik, a fordító. És ezzel én nyilván egyetértek természetesen, hiszen nekem ez dolgom is, hogy a fordítók, hogy is mondjam, promotálásában mindent megtegyek, amit csak lehet. Az, hogy hol jelenik meg, és hogyan jelenik meg a fordító neve, abban én viszont engedékenyebb vagyok. Ugye az alap, és ez egy vita köztem sokszor is a kollégáim között, ezt meg kell, hogy mondjam.